Tiszteletem, jó napot kívánok, köszöntöm a mai tulajdonosi bizottság résztvevét. Értelemszerűen zárt szakasszal kezdünk, és egyben akkor határozatképesek vagyunk. Meg is nyitom a bizottság ülést, remélem még be fognak tudni csatlakozni a későbbiekben, legalábbis elviekben három névről úgy tudom, hogy rövidebb, hosszabb időn belül csatlakoznak. Szokás szerint tájékoztatom a megjelenteket, hogy kép és hangfelvétel készül majd a nyílt szakaszról. Most akkor az zárt szakasszal kezdünk, ezen belül is akkor nem. Mielőtt megadnám a szót, vagy átadnám a szót, felkérném a jelenlévő céges képviselőket. Kérem a bizottságot, hogy a napirendhez, ha van bármilyen hozzáfűzni valója, észrevétele. Még jó, hogy akkor váltunk, akkor még határozott képesebbek vagyunk. Tehát, hogyha bárkinek a napirendhez van gondolata, észrevétele, jelezze. Ha pedig nincs, akkor képviselő úr bejelentkezése után kérem. Bocsánat. Szavazzunk a napirendről. Köszöntöm vendégeinket is, a bizottság nyílt ülésének első napirendjét, akkor tárgyalásra bocsájtom. A javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2025. évi gazdálkodási egyensúlyának megteremtéséhez szükséges döntésekre. Főigazgató úrnak megadom a szót.
Köszönöm szépen. Ez most már a harmadik bizottságülés, ami tárgyalja ezt a javaslatot, hogy próbálok néhány új elemet is behozni, hiszen a elmúlt órákban mind az NGM, mind pedig a kormányhivatal kommunikált ebben az ügyben, és ennek szeretnék ezekre is reflektálni, hiszen érintik nyilvánvalóan az előterjesztést. Ugye a történetünk valójában ebbe a terembe odáig tartott, és ott fejeztük be ezt a erről való beszélgetést a közös bizottsági ülésen, hogy még nem túl előtte voltunk a bírósági döntésnek az azonnal jogvédelem kérelem kapcsán, csak azt vázoltuk fel, hogy milyen útirányok vannak előttünk. Most már ugye azóta ismerjük, június 17-e óta a fővárosi törvényszéknek a végzését, amely május-június-július-augusztus hónapra megtanította az inkasszálás lehetőségét az állam számára, sőt ugye május hónapra elrendelte a jogosulatlan inkasszált összeg visszafizetését, 10 milliárd 171 millió forint értékben, és csak ilyen úgy jellemzi, hogy ennek mekkora kamatköltsége van egy ilyen mutatványnak, ez 36 millió forintos kamatot jelentett, amit szintén visszakaptuk. A főváros előtte egy kuréi végzést kapott, amely arra hívta fel a fővárosi közgyűlést, hogy korrigálja a szolidaritási hozzájárulás, illetve a peres követelésnek a részét. Erre tettünk egy javaslatot. Ennek kapcsán ma a kormányhivatal vezetője sérelmezte, hogy mi a peres követelést megjelenítjük a költségvetésünkbe a bevételi oldalon, hiszen az csak egy peres követelés, az vagy bejön, vagy nem. Ennek kapcsán ugyanazt az analógiát szeretném mondani, amit a kormányhivatal jelenlegi vezetője utoljára fővárosi képviselőként, egy költségvetésként megszavazott, amikor megszavazta azt, hogy a főváros 2019-re felvesz kereskedelmi hitelt. Miközben úgy írták be azt is a költségvetésbe, hogy ahhoz sem hitelmegállapodás nem volt a bankokkal még, sem pedig kormányengedély nem volt még. Tehát az is egy függő feltételes döntés volt mindenképpen. Ha azt akkor ő meg tudta szavazni, akkor nem teljesen világos, hogy ebben az esetben miért okoz számára gondot, hogy a peres követelést megjelenítjük a bevételi oldalon. Már csak azért is, mert egyébként a kúria, amikor megsemmisítette a fővárosi költségvetésnek a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó sorát, hiszen csak erről van szó, akkor azt is kiemelte a 48-as pontjában az végzésnek, hogy a kúria önkormányzati tanácsa nyomatékosan hangsúlyozza, hogy önmagában nem az NGM rendeletben meghatározott összeg, tehát a szolidaritási hozzájárulásról szóló NGM rendeletben meghatározott összeg, önkormányzati rendelettel, tehát fővárosi rendelettel való összhangba hozatala keletkezteti a konkrét fizetési kötelezettséget az önkormányzat számára. Tehát attól, hogy az önkormányzati rendeletben szerepeltetni szükséges minden várható kiadást, nem jelenti azt, hogy a nettó finanszírozás szabályra is tekintettel valójában akkora fizetési kötelezettsége keletkezik a tárgyév során, mint amit betervezett, hogy ez bármely kiadási vagy bevételi előirányzatnál is előfordulhat. Továbbá kiemelték, hogy az önkormányzat indítványában maga hivatkozik arra, hogy ezen a tervszámok a folyamatban lévő peres eljárás eredményére tekintettel változhatnak. Így tehát az NGM rendelet szerint összeg rendeletben való szerepeltetése nem jelent konkrét fizetési kötelezettséget. A másik, ami megjelent a sajtóban, és ma az miniszter kiadott egy közleményt, hogy fellebbeznek a kúriai törvényszéki végzéssel szemben. Előtte az volt a kommunikáció, hogy becsaptuk a törvényszéket, mert azt állítottuk, hogy június hónap közepéig csak 20-30 milliárd forint iparűzési adó folyik be. Csak azért hadd oszlassam el a kétségeket ennek kapcsán, hogyha valaki elolvast egyébként az általunk is föltöltött és nyilvánosságra hozott kereseti anyagot, akkor ennek a 17.2.1 pontnak az A pontja azt mondja, hogy június hónapban 20-30 milliárd, június hónap közepéig, 20-30 milliárd folyik be, tessék lapozni a 69-es táblázatról. 69-es táblázat az odalapoz valaki, és ezt elfordítja, mert ugye ez egy álló tábla, tehát fontos, hogy ezt nem érdemes állva nézni, hogy el kell fordítani. Lehet, hogy ez a hiba történt meg az NGM-ben, ezt nem tették meg. Akkor ebből jól látszik, hogy ez június 1 és június 15 közötti időszakra vonatkozik, hiszen előtte a cash flow táblába feltüntettük a januártól májusig való időszakot. És egyébként pontosan találtuk el, mert ugye amikor azt mondtuk, hogy 6-1-6-15 között 20-30 milliárd folyik be, nagyságrendileg, akkor ez 23,6 milliárd forintban teljesült. Mai kommunikációban az NGM ezt már nem hozta el, tehát lehet, hogy elfordították azóta a táblázatot, és el tudták olvasni a benne szereplő számokat. Továbbra is azt mondják, hogy ez nem egy közigazgatási cselekmény, miközben most már több bírósági ítélet is ezt egyértelművé tette, de nyilván lelkük rajta perelniük kell, perelni szeretnek. De azért ez is azt jelenti, hogy egy másodfokú eljárás lesz ebbe, nem a mi kezünkben van a döntés, hogy ezt a másodfokú eljárást mikor bonyolítják le. Úgyhogy nem dőlhetünk hátra ebben a tekintetben, tehát a likviditási probléma az annyiban oldódott meg, hogy visszanyertük a saját kezünkbe a döntési lehetőséget, és maga az előterjesztés az arról szól, hogy technikai értelemben rakjuk rendbe a költségvetést. Szerintünk ez pont azt jelenti, amit eddig is a közgyűlés elfogadott, tehát hogy a nettósítva nézzük a bevételi kiadási oldalt ebbe a két tétel esetében, akkor ugyanazt az összeget ismerjük el. Folyószámla hitelkeretet mi azt látjuk, és ugye ez szerepel azon a jogvédelemről szóló végzésbe is, hogy önmagában az azonnali jogvédelem kevés, ehhez szükség van egy biztonsági háló megteremtésére, és ehhez a bankokkal, illetve a finanszírozó bankunkkal egy 20 milliárdos keretemelést tárgyaltunk ki, ami augusztus végig lényegében az iparűzési adóbevételéig tart. Tehát szeptember 15-én ez lecsökken 40 milliárd forintra. A harmadik ellen pedig az a 65 milliárdos kötelezettség értékesítés a BKV viszonylatban, amit most már 2023 óta kénytelenek vagyunk csinálni és görgetjük magunk előtt. Magyarán ezt ugye 25 márciusában visszafizettük az előző évig, most pedig 26 márciusában fizetnénk vissza ezt. Ez a három döntés az, amelyik partiba tart minket, ami a kormányzati tárgyalásokat reményünk szerint le tudjuk zárni. Még egy dolgot szeretnék megjegyezni ennek kapcsán. De az állam szeret arra hivatkozni, hogy kötelező feladatokat ad, akkor ahhoz ad forrást is. Direkt megnéztem a 2024. évi zárszámadás alapján lezárt évünket, ugye az már tényadatokon alapszik. A fővárosi önkormányzat 280 milliárd forintnyi közfeladatot látott el, ugye az a közfeladat alatt, amit normatív finanszírozásban lát el, tehát azért mondom, hogy ennél jóval nagyobb volt a kiadási főösszegünk, mert abban vannak olyan tételek, amik nem normatív finanszírozottak. A 280 milliárdnak a 15%-ára adott csak normatívát. Most azt tegyük félre azt a pici problémát, hogy ez mint egyébként nettósította is, és nem is utalt el, de 15%-a és 85%-át azt rátolta az önkormányzati rendszerbe. Ha egyébként ezt tavalyi adat alapján mondom, csak megdupláznák körülbelül, fölvinni 32%-ra, akkor még mindig 68%-ot nekünk kell megoldanunk a kötelező feladatok ellátása kapcsán, de legalább akkor már nem lennénk nettó befizetői a rendszernek, amit nagyon sérelmezünk, és ugye ez az alapper állításunk az egész történetben. Tehát itt nem egy túlzott igénye van a fővárosi önkormány, nem arról van szó, hogy akkor most, ha egy kötelező feladatot ad az önkormányzatnak az állam, akkor ezt egy az egyben normatívával fizesse, bár jött tartanánk. Hanem, hogy legalább ezt a, ennek ez egyharmadát állja, mert ebben az esetben akkor már működési oldalon ez kezelhetőbb lenne. Még egy dolog, hogy beadtunk egy módosító javaslatot, egy főpolgármesteri módosító javaslatot, amelyben arra teszünk javaslatot, hogy ugye a múltkor, amikor a zárszámadásnál a maradványt elfogadta a közgyűlés, akkor zároltuk az általános tartaléknak egy részét azzal, hogy ezt csak azután lehet kimozdítani, hogyha a felülvizsgálat megtörtént. Miután a kormányzati tárgyalások nem zárultak le, ezért arra teszünk ezzel a módosítóval javaslatot, hogy ezt az összeget, ami ugye akkor 1 milliárd 180 millió forint volt, tehát kerekítve 1,2 milliárd forint volt, tartsuk fent ennek a zárulását biztonsági intézkedésként, tehát ne lehessen ehhez a forráshoz hozzáférni, és azt fogalmaztuk meg, hogy ha van a kormánnyal megállapodás erről az egész rendszerről, akkor a közgyűlés általi elfogadásra irányuló előterjesztéssel együtt, tehát a kormányzati megállapodás kapcsán tegyen javaslatot a főpolgármester a képviselőcsoportokkal való egyeztetés után a zárolt maradvány felszabadítására és felhasználására. Tehát azt a zárulást azt fenntartanánk, amit a múltkor a maradvány kapcsán elfogadtunk. Még annyi, mert volt képviselőasszonytól kérdés, és aztán jegyzetemet megnéztem, és valamire nem válaszoltam ott, és azt pótolnám. Aztán mondtam, azt kérdezte, hogy a nyár folyamán mekkora működési kiadások vannak havonta. A nagyságrendek mi azt látjuk, hogy ilyen 33 milliárd forint per hó a működési kiadásunk. Ez 6. hó 30-ig, ezt valójában 36-1-ben látjuk, 7. hó 31-ben 31 milliárdban, 8. hó 31-ben 33 milliárdban. Ezek a tervszámok. Ezzel, és miután nagyon kicsi a bevétel 7. hóban és 8. hóban, azok összesen egy ilyen 17 milliárd forint inkább, ezért így tudunk beleférni a 80 milliárdos várható keretbe, tehát így jön ki, ezért indokolt a folyószámlahitel keretnek az emelése ezzel együtt. Azt hiszem, hogy ez a válaszom maradt el, igen. Úgyhogy ezt a kiegészítést gondoltam a két bizottság ülésen, amiket ott nyilván sokan hallgatták, ezért ezen túlmenően szerettem volna még elmondani. Köszönöm szépen.
Köszönöm a kiegészítő gondolatot, főigazgató úr. Bármely más bizottsági tagunknak, ha van kérdése és szövétele, kérem jelezze. Bújtos Andrának adom a szót.
Köszönöm szépen. Egy kijelentés és egy kérdéscsoport, amivel szeretnék a bizottsághoz fordulni. A kijelentés az, hogy azért, amilyen helyzetben van a főváros, elsődlegesen a kormány felel. Körülbelül 160 milliárdot görget maga előtt a jövő évre, tehát nagyon sokat. Benne van a szolidaritás, az ajárulás, a faktoring, tehát a 65 milliárd plusz a BKV-nak egy betervezett adóssága, és még azért vannak apróságok, de ezek a nagy számok. Ugye ez a pont két évi szolidaritási hozzájárulás egyébként, a 24-es, 25-ös szolidaritási hozzájárulás. A másik kérdésem viszont maga erre az előterjesztésre, vagy a másik csoport, a kérdés erre az előterjesztésre vonatkozik, mégpedig az, hogy a pénzügyi és közbeszerzési bizottság ülésén főigazgató úr azt mondta, hogy a költségvetési biztos kinevezése az bármikor megtörténhet. És ebben az előterjesztésben az van benne, hogy az OTP azonnal felmondhatja a hitelszerződést, a folyószámlahitelt, amennyiben egy ilyen esemény bekövetkezik. Na most nekem az a kérdésem, hogy mi van akkor, ha július 15-én, és ne így legyen, csak azért az ördög nem alszik, július 15-én kineveznek egy költségvetési biztost, akkor mi történik? Hiszen akkor nemhogy 60, vagy nemhogy 80 milliárd, de nulla lesz a folyószámlahitelkérete a fővárosnak. Köszönöm.
Tövő igazgató.
Igen, köszönöm szépen. Én azt mondtam, és ebből szempontból helyesen idézett, hogy a törvény alapján ennek a feltételei azok olyan tágan vannak megfogalmazva, hogy bármikor megteheti ezt a kormány. Ugye ebben egy jelentős törvénymódosítás történt. Valóban a OTP ezt felmondható feltételként szabta. Nyilván egy dolgot tudok erre mondani, és most lehet, hogy majd kinevetnek, hogy miért hiszek a kormányzati egyeztetésnek, hogy a kormány azt mondta, és ezt nem cáfolta az erre vonatkozó közleményünket azóta se, hogy ők felelősséget nem akarnak átvállalni a fővárostól. Márpedig egy költségvetési felügyelő biztos, az ugye felelősségátvállalás az ő értelmezésük szerint is. Nem véletlenül átvilágítási szakértőt delegáltak, mert most egy picit majd mondok, mert az lehet, hogy érdekli a bizottságot, hogy ott mit is jelent ez. Tehát, hogy nem egy átvilágítási szakértőt vállaltak, hiszen azt a felelősséget, hogy egy költségvetési biztos jegyezzen ellen minden kifizetést, az egy felelősségátvállalás. Lehet, hogy ez egy trükk kormány részéről, de akkor ezt nyilván meg tudnák hozni most is, ezt a lépést az ő részükről. Tehát ezért én azt gondolom, ha eddig nem, akkor ezek után miért tennék, de azért mondom, lehet, hogy én naív vagyok ebben a történetben. És kit küldtek ide, ez fontos a történetünk szempontjából. Ugye azt mondták, hogy egy átvilágítási szakértőt küldenek. Ez nem egy kormányzati intézmény, ez, ha jól értjük, egy magánszemély vagy egy cég, akik miniszteri mandátum alapján eljárva kérnek be tőlünk adatokat és szabályzatokat és nyilvántartásokat, egyébként ezek közhiteles és nyilvános adatok, és ebből általunk nem évvé ismert határidőre, terjedelemben végeznek el valamit nem számunkra. Tehát ez egy nagyon fura, tudom, hogy de nem mi bíztuk meg őket. Ők azt mondták nekünk, vagy a Domokos úr azt mondta nekünk, hogy kockázatanalízist végez majd rajtunk, jelentsen ez az esetben bármit is, és ennek nyomán tájékoztatja a megbízóját, a minisztert, aki nyilván ez alapján a kormány. Úgyhogy ha a kormány akart volna költségvetési biztost, akkor ezt megtette volna, de én ezt nem vagyok kormány, tehát nem tudom azt mondani garantált, hogy nem fog megtörténni. Én csak reménykedni tudok. Őszintén szóval ez a felelősséget át is veszi ebbe a pillanatba a kormányzat a költések felett.
Köszönöm, Gudos Andrea.
Szeretnék kérdést, vagy választ kapni a kérdésemre, hogy mi történik akkor, ha kineveznek egy költségvetési biztost, akkor ugye az OTP azonnal felmondja a szerződést, mely azonnali felmondási feltétel, de ez felmondási feltétel ebben. Másik kérdés, miért tette bele a szerződésbe ezt a mondatot, ami eddig nem volt benne?
Ugye felmondhatja, tehát nem kötelező felmondási feltétel a részéről. Nyilván ők figyelik ezeket a fejleményeket, tehát futnak a pénzük után ebbe a történetbe, ez az OTP-nek egy elvárása volt ebben, hogyha a folyószámlaitel keretet meg akarjuk emelni. Még egyszer mondom, OTP-nek nem kötelező felmondania, felmondási feltétel lehetséges. Akkor mire nem?
Hát, hogyha felmondja, akkor mi történik?
Hát nyilván, hogyha nincsen folyószámlaitel keretünk, akkor nincsen forrása a fővárosnak, de akkor az egyéb pénzügyi kitettsége is ott van az OTP-nek felénk, ami se tudunk abban a pillanatban visszafizetni. Tehát akkor az OTP dönti be egy saját döntéssel a fővárost. Én azért ilyen verziót nem látok, de nyilván ilyenkor szaporodnak azok a külső szereplők, akiknek kiszolgáltatottak vagyunk egy helyzetben.
Köszönöm a kérdéseket, válaszokat. Amennyiben több észrevétel nincs, akkor kérem a tisztelt bizottságot, hogy szavazzon. Ketten nem szavaznak, ha jól látom. Ez esetben kérem, hogy zárjuk le a szavazást, elutasítva. 3 igen, 5 tartózkodással. Köszönöm. Következő napirendi pont. Javaslat a BDK Kft. BKM Non-Profit Zrt.-be történő beolvadásához szükséges döntések meghozatalára. Egy rövid ismertetésre. Örömmel megadom a szót a BKM jelenlévő képviselőjének.
Köszönöm szépen. Köszöntöm a bizottságnak a tagjait, és hagyj mutassam be a BDK Kft. Új ügyvezetőjét, Szabó Róbert kollégámat, illetve mellettem van még Balla László kollégám is, aki a jogi vezetője a BKM-nek. A BDK egy kicsit az előzményekről, aztán a beavadásról szeretnék röviden beszélni. A BDK Kft. 2001-ben alakult, korábban ugye az elektromos műveknek egy önálló főosztálya volt, amely a fővárosi köz- és díszvilágítást kezelte. Ugye akkor még létezett a közvilágítási tarifa, és a közvilágítási tarifa megszűnését követően gyakorlatilag egy ilyen joint venture modellben a fővárosi cégbe aportálta a BDK közvilágítási vagyonelmeket, a főváros pedig pénzt tett a cégbe azért, hogy megvalósuljanak közvilágítási korszerűsítések, hogy csökkenjen a villamosenergia számla. Ezek a célok megvalósultak, és a következő fázise egy új szindikátusi szerződés lett, amely 2010-ben indult, és ugye ennek a vége lett gyakorlatilag az az adásvétel, ami már későbbiekben az E.ON tulajdonosi körébe tartozóan gyakorlatilag lehetőséget biztosított a főváros számára, hogy megvásárolja a BDK Kft. Másik 50%-át az E.ON-tól egy meghatározott fixáron. Ez a tranzakció 2024. december 31-én sikeresen zárult, és ebben a tranzakciót követően gyakorlatilag a BKM is aktívan részt vett, mint tulajdonos, 50%-os tulajdonos, és azóta is a BKM több szolgáltatással kapcsolódik a BDK Kft.-hez. Ugye a korábbiakban voltak úgynevezett tulajdonosi szolgáltatások, ügyfélszolgálat, ingatlanbérlet, informatikai szolgáltatások, és ezeket gyakorlatilag a tranzakciót követően a BKM nyújtja a BDK Kft. Számára. Ez azért is fontos, mert ugye ezek azért elég nagy lépések voltak, tehát itt az ingatlanok esetében költözésekre kell gondolni, tehát több két telephely teljes körű költöztetéséről volt, illetve komplett informatikai rendszereknek szintén a átköltöztetéséről beszélünk, teljes körű szolgáltatásokkal. A beavadásnak a fő logikája az, hogy ugye 2021-ben létrejött a budapesti közművek, Stadtwerke modellre építve, és gyakorlatilag a budapesti közműveknek az egyik divíziója az a távhőszolgáltatási divízió, amely gyakorlatilag vezetékes energetikai szolgáltatásokra épül, és gyakorlatilag a BDK Kft. Mint köz- és díszvilágítás szintén ilyen vezetékes energetikai szolgáltatásokat nyújt, tehát mind a Stadtwerke modell, mint pedig a BDK működése adja azt a lehetőséget, hogy a BKM-be való beolvadás követően további előnyök és szinergiák származanak a főváros számára. És ugye ezt számszerűsítettük is az anyagban, egy 507 millió forint összegnek megfelelő éves megtakarítás, ami mindenképpen realizálódni tud. Ennek az egyik jelentős része az a villamosenergiában rejlik. Ugye azt kell látni, hogy a BDK Kft. Fogyasztása az gyakorlatilag éjszakai fogyasztás, és ugye ha ezt összekombináljuk a BKM-es fogyasztási profilokkal, ami a nappali fogyasztás, akkor ebből egy sokkal kedvezőbb profilgörbe tud létrejönni, és így ezzel tudunk további megtakarításokat is elérni. Ezen túlmenően adminisztratív területen, illetve a működés területén is vannak olyan szinergiák, amik a működés során kiaknázhatók és továbbfejleszthetőek. Maga a javaslat kitér arra, hogy ugye az összeolvadási folyamat az 26. január 1-jével zárulna. Ugye ez egy elég intenzív periódus az év hátralévő részében, és ha a bizottság, illetve a közgyűlés jóvá hagyja ezt a beolvadást, akkor gyakorlatilag 2026. január 1-től a BDK Kft., mint a BKM egy önálló divízia tud tovább működni, kiaknázva azokat az előnyöket, ami a BKM, mint Stadtwerke modell működéséből adódik, és ez egyben realizálhatóvá is válik a jövőben. Az előteresztés szintén tartalmazza az összeolvadásnak a mérlegét, beszámolóit, erre most nem térnék ki részletesen, de hogyha bármilyen technikai vagy számíteli pénzügyi kérdés van, akkor természetesen vagy akár műszaki, arra szívesen válaszolunk. Köszönöm szépen!
Bizottsági tagoktól bármilyen kérdés észrevétel, ha van, kérem jelezzék. Ha nincs, akkor kérem indítsuk a szavazást. tulajdonosi bizottság elfogadta a csökkenő létszám mellett. Remélem határozott képesek maradunk. 2 tartózkodás, 6 igennel támogatja a javaslatot. Köszönöm. Következő napirend. Javaslat az 18.351 per 1 helyrezi számú Budapest 3. kerület főtér 2 számolt ingatlanban lévő 157,3 négyzetméter alapterületű helyiségcsoport ingyenes használatba adására. Szerintem aránylag egyértelmű volt az előterjesztés, amennyiben egyéb kérdés észrevétel, de lesz. Mutirai Borbának megadom a szót.
Köszönöm. Nekem az lenne a kérdésem, hogy amikor 10 évvel ezelőtt, azt hiszem, a 3. kerületi önkormányzat ingyenes használatba vette ezt az ingatlant, akkor ott volt egy jelentősebb beruházási vállalás is a részükről, ami most nincs. Az a kérdésem, hogy ebben a felállásban mi indokolja az ingyenes használatot. Köszönöm.
Köszönöm a kérdést. A válaszra gondolom nálam illetékesebbek is tartózkodnak a teremben, a 3. kerületben egyrészt a polgármester úr, másrészt pedig az előterjesztő. Nem tudom, hogy valaki megszólítva érzi magát ezen témában, illetve akkor főigazgató úrnak adom a szót.
Én azért önkormányzatok között ilyen esetekben, hogyha kulturális közművelődési céltek alapvető feladatait látja el, akkor az ingyenes használatú adásról szoktunk dönteni, attól függetlenül, hogy van-e beruházási igény, vagy nincsen mögötte. Ugye az elmúlt 10 évben az 3. kerület ott működtet egy kulturális intézményt, ezt az esernyős nevezett találkozóhelyet és kulturális központot. Én ettől a gyakorlaton nem térnék el, hogy akkor a 3. kerülettől emiatt kérjünk pénzt. Abban az esetben szoktunk ilyent csinálni, hogyha bármi más önkormányzattal, hogyha ez nem az alapfeladataihoz szükséges neki, hanem bármilyen, az viszonylag ritkán csinálnak profitorientált tevékenységet egy önkormányzatok, de ebben az esetben szoktunk ilyen töltőre kérni.
Köszönöm a választ. Remélem megnyugtató volt, akkor egyéb kérdés észrevételt nem látok, kérem szavazzunk. A bizottság elfogadta, 6 igen, 2 tartózkodásra javaslatot. Köszönöm. Következő napirend. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a BKM között az 1118 Budapest Rezeda utca 6 szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása tárgyában létrejött haszonkölcsön szerződés módosítására. Olvasatomban az előterjesztés szintén elég részletes volt, amennyiben bárkinek kérdése, gondolata van hozzá, kérem jelezze. Amennyiben nincs, akkor kérem indítsuk a szavazást. Javaslat elfogadva, 6 igen, 2 tartózkodással. Köszönöm. Következő napirend. Javaslat teherkerékpárok haszonkölcsönbe adására a BKK ZRT részére a Hungary projekt keretén belül. Kérdés észrevétel, amennyiben nincs, kérem én, és itt is indítsuk a szavazást. Hat igen, 2 tartózkodással elfogadva. Köszönöm. Következő napirend javaslat a 4. kerületi építési szabályzat Megyeri út 45 szám alatti fővárosi tulajdonú egykori iskolaépület hasznosítását lehetővé tévő eseti módosításhoz szükséges együttműködési megállapodás megkötésére. A magam részéről remélem, hogy ebből egy szép példaértékű projekt lesz. Amennyiben főigazgatónak van hozzá kiegészítése, köszönettel meghallgatjuk.
Igen, csak annyi a kiegészítés, hogy a tegnapi bizottságülésen, mint az újpesti alpolgármester, aki ott ült bizottsági tagként jelezte, hogy ugye náluk még nem futott le a partnerségi egyeztetés és a települési szerződés megkötésének a folyamata, ezért egy függő feltétel van bent most is a előterjesztésben. Nyilván megvárhatnánk, amíg a 4. kerület lefuttatja, csak akkor ugye normál munkarend szerint szeptemberben van legközelebb fővárosi közgyűlési ülés, mi ezzel gyorsítanánk ezt a folyamatot, ezért javaslom, hogy tartsuk fent. Még a technikai egyeztetés van a 4. kerület ügyvédelme, valójában nem volt koncepcionális problémájuk semmi a dologgal. Én ezt javaslom, hogy holnap a közgyűlés fogadja el, abban az esetben, hogy a szükséges, most még a kerületek valamilyen technikai átvezetés, ezt egy módosítóval meg fogjuk tenni nyilván rövid időn belül, de most nem látszik ilyen jellegű probléma.
Köszönöm a kiegészítést, amennyiben Más kérdés észrevétel nincs, kérem, bizottsági tagokat szavazzanak, köszönöm. Hat igen, kettő tartózkodásra elfogadva. Köszönöm. Következő napirend javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek zárt körben működő részvénytársasággal kapcsolatos egyes döntések elfogadására. Főigazgató úrnak megadom a szót.
Igen, itt azért gondoltam, hogy picit beszélnék róla, és itt a kollégák is itt vannak a FCM részéről is, illetve a jegyzőasszony, hiszen ez egy jelentős munka volt, amit kénytelenek voltunk elvégezni a jogszabályok változása miatt. Jelenleg az FCM, egy úgynevezett Brüsszel, egy bérleti üzemeltetési szerződés keretében működteti azt a víziközmű vagyonelemet, amellyel ellátja a feladatait. Megváltozott a szabályozás, és ebben az egyik nagyon fontos az, hogy a létrejött egy víziközmű fejlesztési alap, amiben be kell fizetnünk, nem is keveset, az FCM-nek egyébként negyed évente 25-ben 3,6 milliárdot, tehát negyed évente 3,6 milliárdot, és ebből az alapból ő csak befizet. Viszont van egy fenntartási keret, amit pedig neki teljesítenie kell, viszont a fenntartási keret terhére nem tudja a BÜSZ-ből kifizetett pénzt elszámolni. Erre most még tulajdonképpen ezekben a pár napban van egy lehetőségünk, az, hogy a FCM is jól járjon, és egy elszámolható forrás képződjön, és a főváros is jól járjon, hogy bevétel legyen belőle. Még ebben a pár napban, július 1-ig a törvény lehetőséget ad viszterhes hagyszonkölcsön szerződés létrehozására. Ezzel a konstrukcióval az így befolyt összeget, ami az eddigiekben is befolyt, bevételezheti a főváros, és el tudja számolni ezt az összeget a viszteres vagyonkezelés keretében az alapterhére. Ahhoz, hogy ezt megcsináljuk, van egy technikai belépő. Az FCM könyveiben lévő eszközállományt azt át kell adni a főváros számára, és nyilván ezzel együtt egy végre kell hajtani egy tőkeleszállítást is. Egy teljes tőkeleszállításra tettek a szakemberek javaslatot, ennek az átvezetését látják a közgyűlési előterjesztésben. Jelzem előre, hogy ezt a folyamatot nem ilyen feszes határidőben, de majd a vízműveknél is úgy meg kell csinálnunk ebben az évben, csak most itt a víziközmű törvény módosítása indokolta azt, hogy most nagyon gyorsan kellett ebben haladnunk, úgyhogy ehhez kérem a közgyűlésnek a támogatását.
Köszönöm a kiegészítést, dr. Hutirai Borbára.
Köszönöm szépen. Nekem több kérdésem is lenne. Az egyik az az, hogy a FCM-től kivezetésre kerülő eszközöknek az értéke, az milyen értékelési elv alapján lett meghatározva. A másik az, hogy a tőkeleszállítás kapcsán ugye az eredménytartaléknak a kivezetéséről is szól az előterjesztés, körülbelül 10 milliárd forintos nagyságrendben. Ezt a fővárosi 25-ös költségvetés tartalmaz-e, illetve hogy ezzel a befolyó 10 milliárdos összeggel mi a terv, és hogy mindezek tükrében hogyan áll most az FCM fennmaradó üzletrészének a pénzügyi teljesítése. Köszönöm.
Az első kérdésekre a kollégák válaszolnak ilyen mértékben, hogy mi volt a értékelési szempontrendszer, ezt ők tudják elmondani, nekem azok vannak fölírva, mint a rendszerfüggő vagyonelemek és rendszerfüggetlen vagyonelemek mekkora értékben kerültek nyilvántartásba, de ezt nyilván olvashatta az előterjesztésbe is. A költségvetés számolt az eredménytartalékkal, hiszen az FCM-nek a kivásárlását ezzel tudnánk megoldani, de aznek része egy fővárosi összeg is, egy 4,5 milliárd, inkább 5 milliárd körüli összeg. Addig, amilyen likviditási helyzet van, addig ilyen kifizetéseket nem merünk csinálni, tehát az FCM-nek a visszavásárlása nem zárult le ebből következően. Ez egy függő még, de a vagyonelemek értékesítésére itt szeretném megkérni a vezigazgató helyettes asszonyt, hogyha lehetséges, ő el tudja mondani részletesen.
Köszönöm szépen, tisztelt bizottság, a FCM könyveiben 83 milliárd forint értékű víziközmű vagyon van nyilvántartva. Ez a könyv szerinti nettó érték. Tekintettel arra, hogy a víziközműveknek nem forgalomképes vagyontárgyak, a könyv szerinti érték megegyezik a piaci értékkel, hiszen a piacon nincsen forgalomban más. A alacsonyabb értéken nem lehet átadni, hiszen az veszteséget keletkeztetni, magasabb értéken pedig nincs piaci összehasonlítható árazás, tehát a könyv szerinti értékelő házuk, tehát külön értékelés erre nem készült. Köszönöm szépen.
A másik, amik a passzív.
Köszönöm szépen. Főigazgató úrhoz lenne még kérdésem, de hogy most én akkor ezt jól értem, hogy ez a 10 milliárd forint, ez kifizetésre fog kerülni az FCM által, meg fog jelenni az önkormányzatnál, és innentől kezdve nekem nem világos az, hogy honnan lesz fedezett a felmaradó, tehát honnan lesz fedezett az üzletrésznek a megvásárlására, mert mindez ideig az volt a mondás, hogy az eredménytartalékot várják osztalékként kifizetésre, és abból fogják megvásárolni a felmaradó üzletrészt. Köszönöm.
Ugye az ott a mondás eddig is, hogy az egy részét azt a eredménytartalék, és egy része pedig önkormányzati saját forrás, és nyilván abban az esetben fogjuk ezt tud megcsinálni, hogyha az önkormányzati saját forrást ebben a likviditás helyzetben rámerjük költeni erre, és nem az alapműködéshez szükséges. Tehát valóban ezt már kötelezettségünk lett volna ezt teljesíteni, ezt a tranzakciót, de ebben a költségvetési helyzetben addig nem merünk ilyen saját forrást költeni bármilyen mértékben is, amíg nem tudjuk zárni, az nem látjuk biztosan, hogy zárni tudjuk az évet folyószámla hitelkeret szerződés nélkül. Ez meg nyilván azért ez egy elemi feltétel, hogy lássuk a kormányzati megállapodást, és akkor azt tudjuk szabni ezt a történetet.
Dr. Utrébolvá.
És akkor most ez a 10 milliárd forint eredményt, hát de hogyha ez a előterjesztés elfogadásra kerül, akkor be fog jönni.
Bocsánat, hogy tiszta legyen, a tőkeleszállítás a fővárosi önkormányzat felé eszközben kerül kiadásra, tehát pénz mozgással nem járó tételek lesznek. Nem. Az a tőkeleszállítás összege 83 milliárd forint. Ez megegyezik, azért állt így össze, mert 83 milliárd forintnyi eszközértéke van a csatornázási műveknek, azt az egésznek a tulajdonjogát átruházza, az megegyezik a tőkeleszállítás értékével. A tőkeleszállítás során a saját tőke összes elemét az értékelési tartalék és a lekötött tartalék kivételével arányosan csökkenteni kell, az előterjesztés ezt részletesen tartalmazza, tehát nem lesz pénzkifizetés, nem kizárólag eszközértékben, tehát magyarul a saját tőke összes eleme arányosan csökken, és ez adja ki a teljes vagyonértéket 83 milliárd forint összegben, tehát pénzmozgás nem lesz ezzel.
Köszönöm, akkor viszont megint visszajönnék főigazgató úrhoz. Akkor itt belátható időn belül nem lesz 10 milliárd forint osztalék kifizetés az FCM-től a főváros felé, tehát további likviditás hiányában a tranzakció zárása az nem fog megtörténni belátható időn belül. Ezt megerősíti?
Akkor tudjuk lezárni ezt a tranzakciót, hogyha a friss forrás, hogy az eredménytartalék az nem cash. Hogyha ezt a cash állományt valamilyen módon ekkora mértékben rendelkezésre áll, bevonjuk, de nem vettünk el pénzt az FCM-től, tehát nem jött be a számlájukra hozzánk pénz a büszön kívül, ami meg ugye egy másfajta finanszírozás. Tehát addig ezt nem merjük lezárni saját forrás kifizetésével ezt a tranzakciót, amíg nem látjuk, hogy a kormányzati megállapodás és egyéb évvégén zárások azok nem stabilan működnek. Az, hogy ez mikor történik meg erre, pont a kormányzati tárgyalások kapcsán nem tudok dátumot mondani.
De akkor milyen jogcímen várható az FCM-ből a pénz kivonás, hanem osztalék jogcímén, amire most ugye nem lesz lehetőség, mert ugye az osztalékot az eredménytartalék terhére lehetett volna kifizetni.
Ez így van, de hogyha ezt nem csináljuk meg azt az átalakítást most, akkor viszont nem is kapjuk meg azt a pénzt, amit akkor nem tudunk vízterhesen a forrás kapni az FCM-től, vagy pedig fenntartjuk a BÜSZ konstrukciót, fenntartunk mindent úgy, ahogy most van, de ebben az esetben ő pedig nem tudja a keret terhére elszámolni, tehát ez egy veszteséget okoz számára jelentős mértékben. Tehát ezért döntöttünk ebben a konstrukcióban. Az FCM üzlet lezárása ettől azért független, mert hogy a napi működés szempontjából próbáljuk menedzselni a folyamatot. Én most nem tudom megmondani, mikor tudjuk az FCM részvényvásárlási projektet lezárni forrás hiányából.
Köszönöm az elhangzott kérdéseket, válaszokat. Remélem tisztább kép alakult ki akkor így mindannyiunkban, és egyéb hozzáfűzni való nem láttán, kérem indítsuk a szavazást. Három tartózkodás, öt igennel a bizottság elfogadta a javaslatot. Következő napirendi pont, javaslat az FTSV Fővárosi Település Tisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2021. évi közszolgáltatási kötelezettségei teljesítésének és a 2021. évi támogatások elszámolásának elfogadásáról. Kérdés észrevételt nem látok, akkor kérem indítsuk a szavazást ezen napirend ügyében is. Hat igen, kettő tartózkodással a javaslat elfogadva. Köszönöm. Következő napirend. Javaslat a BKM Nonprofit ZRT 2021. évi közszolgáltatási beszámolók elfogadására és a 2025. évi üzleti működését érintő terveinek elfogadására. Egy kiegészítő, segítő, számunkra segítő információkra átadom a szót a cég képviselőjének. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Ugye ez az előterjesztés már korábban járt a bizottság ülésen, egységes szerkezetben foglalja a 2024. évi közszolgáltatói beszámolót, a 24. évi üzleti tervet, a hozzá kapcsolódó közbeszerzési tervet és ingatlan gazdálkodási terveket. Hogyha bármilyen kérdés van, akkor szívesen válaszolunk. Köszönöm szépen.
Köszönöm. A bizottsági tagok részéről jelzést, észrevételt nem látok. Akkor kérem, indítsuk a szavazást. Köszönöm. Javaslat elutasítva, kettő igen, hat tartózkodással. Köszönöm szépen. Következő javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ ZRT 2021 évi éves összevont konszolidált beszámolójának jóváhagyására. Szintén ismert téma. Amennyiben a bizottsági tagoknak kérdése észrevétele nincs, kérem, indítsuk a szavazást a cégtől. Ugye már nincs itt senki. Kettő igen, hat tartózkodással a javaslat elutasítva. Következő napirend javaslat a BKV ZRT 2021. évi éves összevont konszolidált beszámolójának jóváhagyására. Elnézést, jegyzőkönyv kedvéért, mert kérem akkor egy nevet mondani, és akkor örömmel átadom a szót. Köszönöm. Bocsánat, önálló kiegészítéssel készült, vagy csak a kérdések? Akkor köszönöm a megjelenést, és kérem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor valószínűleg ezen napi rendügyében is hatékonyak leszünk. Kérem, szavazzunk. Javaslat 6 tartózkodás, 2 igennel elutasítva. Én ezzel együtt köszönöm a megjelenést. A holnapi közgyűlésen nyilvánvalóan jobban ki lesz esélyezve ez a téma. Köszönöm szépen. Következő napirend javaslata a BKM Nonprofit ZRT 2021. évi összevont konszolidált éves beszámolójának jóváhagyására. Amennyiben van néhány gondolat hozzá, örömmel.
Igen, köszönöm szépen, csak kettő mondat lenne. Ugye a konszolidált beszámoló, ugye az éves beszámolókra épülő gyakorlatilag egy matematikai összeadás. Ugye két konszolidált cégünk van, a követeléskezelő cégünk a DHK, illetve a Tahi faiskola, amely ugye a fővárosi faültetvényekhez termeszt fákat, vagy nevel fákat. És ugye ennek a két cégnek az adataitval kiegészülve készült el ez a konszolidált beszámoló. Ha bármilyen kérdés van, akkor arra szívesen válaszolunk. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Kérdem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy van-e észrevétel, gondolat. Amennyiben nincs, akkor kérem, indítsuk a szavazást. A jegyzőkön kedvéért akkor újra 9 fővel, 2 igen és 7 tartózkodással a javaslat elutasítva. A közgyűlés holnapi bölcsdöntése nyilvánvalóan valamilyen úton módon fölül fogja bírálni. Ezt köszönöm szépen. Következő napirendünk javaslat a ProRégió Nonprofit Kft. 2024. évi egyszerűsített éves beszámolójával, valamint könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatban meghozandó döntésekre. Főigazgató úr.
Igen, csak arra hívnám fel a bizottság tagjának a figyelmét, hogy ez közös cégünk Pest vármegyével, és ebből következően a felügyelő bizottsági pótlás az ő feladatuk is. Ők még ezt nem végezték el, ezért hogy az előterjesztés határozati javaslatában is szerepel a Pest vármegye, amikor ezt megteszi ezt a lépését, a felügyelő bizottságot megválasztja napokon belül, akkor ők összeülnek, és hogyha ők ezt támogatják a beszámolót, akkor ebbe az esetben ilyen feltétellel támogatja a fővárosi közgyűlés is. Csak azért ezt el akartam mondani, hiszen ez még hiányzik, ez a lépés, az FV való megtárgyalás.
Köszönöm a kiegészítést. Bármilyen gondolat észrevétel, amennyiben a cég képviselőjének van, akkor...
Varga Tamás, ProRégió Nonprofit Kft-től, ugye a beszámolót ismeri a tisztelt bizottság, illetve a közgyűlés. Pozitív volt az eredményünk, a tavalyi eredményünk, ugye az üzleti tervbe elfogadásra került. Idén is pozitív eredményt tervezünk. Pénzügyileg stabil a cég. Tulajdonosi hozzájárulást nem kértünk, nem is fogunk kérni, teljes egészében saját bevételénkből gazdálkodunk, és amit ismeri a bizottság is, 50% Pest vármegye önkormányzat és 50% Budapest főváros tulajdonában vagyunk. Ugye a felügyelő bizottsági tagokról pénteken fog szavazni a vármegyei közgyűlés, ami nekem előzetes információm van, hogy el fogja fogadni valószínűleg a járhatónak közgyűlése, hogy eddig is a két tulajdonos az egymás által javasolt tagokat minden esetben elfogadta. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm az egyértelmű gondolatokat. Amennyiben egyéb kérdés észrevétel nincs, kérem a tisztelt bizottságot szavazzon. Javaslat elfogadva, 6 igen, 3 tartózkodással. Köszönöm szépen. Következő napirendünk ismételt törvényesi felhívás a fővárosi önkormányzat közterületei feletti légitérre vonatkozó rendeleti szabályozással kapcsolatban. Ez is megjárta már a korábbi bizottságokat is, legalábbis az egyiket biztos, ahol ez tudom, úgy tudom, szintén részletes tárgyalásra került. Főigazgató úr, esetleg pár gondolat.
Igen, hogyha esetleg valaki nem nézte, azért csak ez egy izgalmas ügy, hiszen ugye hadat üzentünk ezeknek az épület reklámhálóknak, amelyek azért szépen beborítják Budapest ikonikus csomópontjait. És erre egy jogszabályt alkotott a fővárosi közgyűlés. Ezt a jogszabályt felülírták egy törvénnyel, egy berepülő módosító javaslattal. Ennek kapcsán mi indítottunk pereket, amelyek bíróságot vannak. Főjegyző úr azt is tudja mondani, hogy van olyan, ahol egyébként a bíróság nekünk adott igazat. Mi egyébként azt gondoljuk, hogy még ebben az esetben is ezzel a törvénymódosítással is van jogi úton keresni való, nyilván most teszteljük sok szempontból a rendszert. A kormányhivatal ennek a önkormányzati rendeletnek a kapcsán már ért egyszer egy törvényességi felhívással, azt visszautasítottuk, már hogy megválaszoltuk, de nem bíróságra ment, hanem egy ilyen nem teljesen létező műfajjal ismételt törvényességi felhívást adott ki, tehát új kérdéseket tett fel, most ezek vannak itt előttünk, és el is továbbra is azt javasoljuk, hogy tartsunk ki az álláspontunk mellett, és van keresni valunk abban a szabályozási rendszerben is a épülethálókkal szemben, amit megalkotott a fővárosi közgyűlés.
Köszönöm a kiegészítő gondolatokat, egyéb észrevétel, kérdés, Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Javaslat elfogadva 6-9-3 tartózkodás mellett. Következő napirendünk egyben az utolsó a közgyűlésre átemelt napirendek között. Javaslat személyi kérdések előterjesztésére. Az előterjesztő én magam vagyok. Nem kívánom hosszan föltartani a tulajdonosi bizottság tagjait. Ugye itt a bírálóbizottság is annak elvégzett munkáját, eddig elvégzett munkáját értelmezem én, miután úgy gondolom, hogy aránylag sok félreértelmezés és oda-vissza gondolat született már ebben az ügyben. A bírálóbizottság elfogadta ezt a határozatát utolsó ülésén, amiről tartalmilag ezen előterjesztés első pontja szól. Elnézést, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem, ha valaki nem ismerné, vagy nem nézte volna a módosításokat. Akkor két határozati javaslat volt, a második értelemszerűen a beadás után okafogyottá lett, miután a főpolgármester úr a BKV és a BKK ügyében kiírta ismeretem szerint a pályázatot az élő augusztus 24-ig, tehát azt, mint előterjesztő visszavontam, úgyhogy egy határozati javaslat van hozzá, az, amelyet a bírálóbizottság is utolsó ülésén elfogadott, tehát felkéri a főpolgármester urat, hogy terjessze a közgyűlés elé a többségi szavazatot kapott neveket, pályázókat az említett cégek vonatkozásában, és majd a közgyűlés bölcs döntése az, amit szerintem nem kellene prejudikálni, hanem bízzuk rá, illetve a 33 tagra, hogy támogatja vagy nem támogatja. Tömre ennyire van a kiegészítés, Béres András úr.
Köszönöm a szót, elnök úr. Igen, először azért akartam volna ügyrendiben, mert külön szavazást kértem volna az egyesről, meg a kettesről, de ez így okafogyottá vált. Úgyhogy akkor az egyes kapcsán elmondanám azt, hogy azért én ezzel látok problémát, mert ugye a főpolgármesternek az volt a kérése, hogy vagy az volt a kommunikáció, hogy úgy tud valakit előterjeszteni, hogyha a bírálóbizottság legalább felett támogatja. Na most az egyik jelölt esetében sem állt fenn, ami... Vel ugye az is probléma tud lenni, hogy ha még a bírálóbizottság többsége sem támogatta, akkor valószínűleg a közgyűlés többsége sem fogja támogatni, tehát lehet, hogy célszerű lenne egy újabb egyeztetést futni az ügyben, és ilyen szempontból én akkor nem fogom tudni ezt maradéktalan támogatni, hogy a főpolgármesterről erre kérjük, mert szerintem bele tudunk futni egy kellemetlen helyzetbe ezzel az eljárással. Köszönöm.
Köszönöm a gondolatokat, mint előterjesztő, még a javaslatomat élőnek gondolom és fenntartom. Amennyiben egyéb kérdés, kiegészítés nincs, akkor kérem, indítsuk a szavazást. Javaslat elutasítva, 4-5 tartózkodás mellett, és ha már ennél a témánál járunk egyébként, akkor csak egyetlen gyors kérdés erejéig a főpolgármester úr képviselőjét hagy szólítsa meg. A általam visszavont, mert a főpolgármester úr által kiírt BKK-BKV pályázatok kapcsán csak az értelmezhetőség véget. Gyakorlatilag ugyanaz a szövegezéssel került kiírásra, úgy tudom, mint ami eddig volt. Viszont nekem, mint a bírálóbizottság munkáját eddig koordináló elnöknek lenne kérdésem a tervezhetőség véget, hogy abban a szövegezésben a bírálóbizottság az ugyanaz a bírálóbizottsága, mint ami eddig volt, mert itt azért lehetnek esetleg másmilyen értelmezések, hogy egy új kerül felkérésre, vagy tekintsem ilyen szempontból, illetve a bírálóbizottság tagjai tekintsék akkor folytonosnak azt a munkát, ami majd akkor augusztus 24 után folytatódik.
Nem hiszem, hogy ebben érdemes lenne módosítanunk az eddigieken. Nyilván ez a kérdés, hogy mindenki vállalja, mert az egy ilyen szürreális, hogyha valaki nem vállalja, és úgy kérjük fel. De erre külön felkérőlevelet fog nyilván elnök úr és a tagok is kapni a főpolgármestertől, hiszen ettől a bizottságtól ez sokszor kitárgyalt módon, ez teljesen független, bár személyében azonos tagok vannak benne, de ez egy külön felkérőlevél. Szerintem ennek kapcsán úgyis fogom önnel egyeztetni, hogy van-e bármi javaslata, amit máshogy csináljon a bírálóbizottság.
Köszönöm a kiegészítő gondolatokat, és akkor áttérünk a tulajdonosi bizottság saját hatáskörben meghozandó döntéseire. Következő napirend. Javaslat a BFK ZRT-vel megkötni kívánt Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában nem lakás célú ingatlanok hasznosítására szükséges 2021-re vonatkozó felújítási feladatok elvégzéséről szóló megvalósítási megállapodás és a kapcsolódó 8465 azonosító engedélyokirat jóváhagyására. Esetleg igazgató úr vagy vezérigazgató?
Egyet emelnék ki ebből, hiszen ez összetartozik egy másik fővárosi közgyűlési döntéssel és folyó eljárással. Ugye a Szabolcs utca 27 alatt ingatlan egy volt iskolaépület, amit éppen a közgyűlés bölcsességében megpályáztatott, és ez a pályáztatás folyik. Mi azt láttuk, hogy ezt az iskolát, amikor visszavettük utána, akkor kiderült, hogy ennek a fűtési rendszere benne a kazán nagyon-nagyon rossz állapotban van. Ahhoz, hogy azt le tudjuk zárni, vagy tehát már nem az épületet, hanem a pályázatot le tudjuk zárni, és oda a potenciális nyertes, aki megkaphatja, be tudjon költözni, és ugye ez egy kulturális központ lesz, tehát nem elvárható tudjuk, hogy a felújítást elvégezzék. Ezért a BFK tett egy javaslatot átcsoportosításra a munkák között, és ők ezt a Szabolcs utca 27-es ingatlannak a lapostető szigetelés napelemeket, illetve legfőképpen a gázkazán cseréjét és vizes helyiségek felújítását priorizálná, hogy akkor itt tudjuk összeilleszteni. Egyébként az ő vállalásuk az, hogy DEC 31-ig végzik el a munkát, utána tud a közgyűlés egyébként előtte el tudja dönteni, hogy kinyeri meg ennek a pesti Jurányinak a pályázatát, és a beköltözés pedig már ebben a felújított fűtési rendszerbe tud megtörténni, így akkor jelentősen tudnak csökkenni a rezsiköltségek, és így a rezsicsökkentést is tudunk ezzel végrehajtani.
Oké, köszönöm a kiegészítő gondolatokat. Egyéb észrevételt nem látok, úgyhogy kérem, indítsuk a szavazást. Varázslatos pillanat, javaslat egyhangulag elfogadva. Úgyhogy köszönöm a bizottsági tagok. Akkor most én javaslok a kettő tervezett közül az első röpke napirendi módosítást. Igazából szokásos módon az elővásárlásokat, amelyből jó néhány van, a 20. A ponttól 20. V-ig javaslom, hogy egyben tárgyaljuk és szavazzuk meg. Először gondolom erről kellene akkor szavaznunk, illetve ha ehhez kapcsolódóan van észrevétele, bárkinek kérem tegye meg, hanem akkor pedig kérem a bizottsági tagokat, hogy támogassák ezt a javaslatomat. Egyhangulag elfogadva és köszönöm. Akkor ezek alapján, tehát a 20A-tól 20V-ig terjedő elővásárlási joggyakorlásával kapcsolatos előterjesztéseket, javaslatokat vitára bocsájtom, illetve kérem, akinek ehhez van gondolata, kérdése és szövétele jelezze. Amennyiben nincs, akkor kérem, indítsuk a szavazást az M-pontok vonatkozásában. A harmadik egyhangú szavazás egymás után. Köszönöm szépen. Támogatva természetesen. Következő napirend javaslat a 6565 helyőrzi számú Budapest első kerület Táncsics Mihály utca 26 szám alatti a Budapest első kerület Budavári önkormányzat és Budapest főváros önkormányzat a közös tulajdonában lévő lakóépület társasháza alakításáról, az alapító okirat elfogadásáról. Kérdés, javaslat, észrevétel, amennyiben nincs. Kérem, szavazzunk. Újabb egyhangú támogató szavazás, köszönöm szépen. Következő javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Operett Színház közötti beruházási megállapodás megkötésére. Kérdés, észrevétel, javaslat. Ha nincs, akkor kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva. Köszönöm. Következő javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények által vagyonkezelt ingatlanok hasznosításának előzetes jóváhagyására. Ez még nem a szociálpolitikai szokásos kérdések, ott majd szintén összevontat javaslok. Csak az egyértelműség kedvéért, amennyiben Kérdés észrevétel nincs, kérem szavazzunk. Egyhangulag elfogadva köszönöm. Akkor most jön az általam javasolt utolsó kis módosítás, szintén a kialakult szokásoknak megfelelően a szociálpolitikai ügyeknél a 24A-tól 24M-ig terjedő napirendi pontokat javaslom egybefüggően megtárgyalni és szavazni majd, amennyiben nincs kifogás, de kérem először ennek az elfogadásáról szavazzon a tisztelt bizottság. Köszönöm, egyhangulag elfogadva a javaslat, és akkor most a 24A-tól 24M-ig terjedő napirendi pontok vonatkozásában, amennyiben van, lesz kérdés észrevétel, akkor kérem jelezzék, ha nincs, akkor viszont indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva köszönöm szépen. Következő napirend javaslat utólagos tulajdonosi hozzájárulás megadására utcafront menedék hajléktalan személyek és szenvedélybetegek integrált intézménye részére. Sajnálatos módon ugye egy épületállagrombás, illetve ahhoz kapcsolódó azonnali teendők kerültek itt megtárgyalásra, de reméljük, hogy most már rendben vannak ezek a tételek, és nem veszélyezteti a ott árult vagyonok épségét. Amennyiben van észrevétel kérdés, kérem jelezzük, hanem akkor indítható a szavazás. Köszönöm. Egyhangulag elfogadva köszönöm szépen. Következő napi rend. Javaslat a BFK kezelésében lévő lakóházak és nyugdíjas házak korszerűsítésére irányuló feladatok engedélyokiratainak és megvalósítási megállapodásainak jóváhagyására. Kérdés észrevétel, akár vezérigazgató úr, ha nincs, és a bizottság tagjaitól sincs, akkor kérem indítsuk a szavazást. Borbála, azért egyhangulag elfogadott, köszönöm szépen. Következő javaslat a Bosch C1 és C2 kampusz építéséhez kapcsolódó közlekedési létesítmények térintésmentes átvételére. Kérdés észrevétel, amennyiben nincs, akkor kérem indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva köszönöm. Következő javaslat a fővárosi vízművekkel egyes fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében létrejött szerződések és a kapcsolódó engedélyokiratok módosítására. Amennyiben kérdés észrevétel van, kérem tisztelt dolgokat jelezzék, ha nincs, akkor indítsuk a szavazást. Hat igen, három tartózkodásra elfogadva, köszönöm. Következő javaslat a Budapest első kerület Szirtes út 5290/1 helyrőszám alatt ingatlanul álló egy darab fa kivágásához szükséges tulajdonosi döntésre. Aránylag visszatérő téma, és remélem, hogy megnyugtató volt mindenki számára az előterjesztés. Kérdés észrevétel, amennyiben nincs, akkor kérem indítsuk a szavazást. Köszönöm. Egyhangulag elfogadva köszönöm szépen. A kivágáshoz kapcsolódóan még két javaslat van. Ugye a következő javaslat a Kordia Globál 27-13. Kerület 25.990/2 helyrőzi számú ingatlan álló 41 darab fa kivágásához szükséges vagyonkezelői döntéshez. Amennyiben kérdés észrevételben kérem jelezzük, ha nincs, akkor indítsuk a szavazást. Egy tartózkodás és 8 igen elfogadva. Köszönöm szépen. Emeljük a tétet, de az utolsó ebben a témakörben. Javaslat a 10. kör egy Gyógyszertári utca 39.210/170 és 39.210/174 helyrőzi szám ingatlan közterületen álló 98 darab fa kivágásához szükséges tulajdonosi döntéshez. Kérdés észrevétel van, kérem jelezzük, hanem akkor indítsuk, kérem a szavazást. Egy tartózkodás, 8 igen elfogadott. Köszönöm. Következő javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ NKFT működéssel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára. Amennyiben elfogadásra kerül, akkor szép új gumiborítású közlekedő kerül a tó köré. Reméljük mindannyiunk örömére, de átadnám a szót dr. Utelé Borbálának.
Köszönöm. Ugye a határ, vagy az erőterjesztés két javaslatból áll, az egyik ez a gumiburkolat csere, a másik meg az italautomaták üzemeltetési szerződése, és hogy igazából nekem csak az a kérdés, hogy miért van szükség italautomatákra egy ilyen helyen. Tehát ez, hogy egy idősek otthonában szükség van rá, azt értem, de egy ilyen impozáns épületben, aminek az italautomatáktól színvonalától jóval magasabb színvonalú szolgáltatásai vannak. Ott nem értem, hogy erre miért van szükség, úgyhogy ebben, hogyha kaphatok egy kis felvilágosítást, ezt megköszönöm.
Ügyvezető úr.
Oké, szuper. Köszönöm szépen a kérdést. Amúgy felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán miért van szükség behozni ilyen pályázati kiírásokat a tulajdonosi bizottságra. Egyrészt azért hosszú távú, tehát hogy az egész téli szezont levedi ez a pályázat. És alapvetően a legfontosabb érv az, hogy elérhető áron szeretnénk biztosítani a Városligeti műjégpályára járó családoknak, fiataloknak, gyermekeknek az üdítőket, és emellett van 5 darab food truck is, mind mindegyik tekintetében nyílt pályázati felhívást tesz közlé a Budapesti Sportszolgáltató Központ, emellett van egy állandó jelleggel működő hüttünk is, amit szintén egy külső vállalkozó üzemeltetés, alapvetően tényleg az automatákra komoly igény van mindenki részéről, szóval ha nem lennének, szerintem az lenne a baj. Az árazás is indokolja, illetve a kereslet is indokolja, és alapvetően még 2020 előtt mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy nem volt semmilyen nyílt pályázati kiírás itt a Városligeti műjégpályán, ami itt a futrákokat illeti, illetve volt egy értékesítési monopólium, ami alapvetően tényleg egy vállalkozói kört részesített előnyben, és ezen változtattunk, és emellett van szükség amúgy elsősorban tényleg az alacsonyabb árkategóriájú termékeknek az elérésére a jégszezonban, ahol tényleg több mint 300 ezer ember látogatja a Városligeti műjégpályát. Remélem, ez így kielégítem.
Köszönöm a választ. Egyéb kérdés észrevétel, amennyiben nincs, kérem indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva, köszönöm. Következő napirend javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézményt érintő tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Kérdés észrevételt nem látok, kérem indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva. Köszönöm. Most következnek a BFVK javaslatai, illetve a beadandó anyagai. Javaslat a 1025 Budapest Kavics utca 9 szám alatt, valamint az 1020 Budapest Mecenzév utcában 14.998 helyről számon található ingatlanok értékesítésére. Az előterjesztés aránylag egyértelmű, nem teljesen egyértelmű, és tartalmazza a részleteket. Nekem, ha lehetne egy kiegészítő kérdésem csak. Ha jól emlékszem, akkor itt került szóba, hogy igazából ezek ugye a vagyonleltárban, illetve ilyen csendes marketinggel, tehát ezek évek óta szerepeltek már az értékesítésre majdan kijelölt ingatlanok között, és akkor ez ugye most került meghirdetésre. Hál' Istennek a licittel emelkedett is az ár. Csak érdeklődök, hogy itt igazából a főváros tulajdon likviditási helyzetéhez van köze, ennek a kb. 1 milliárd forintos bevételnek, ami ezáltal bejön, vagy egyéb okok miatt került pont most akkor így ez értékesítésre. Elég jelentős tétel, és egyébként nyilván segíti a fővárost ilyen szempontból, meg két jó helyen lévő ingatlan. Főigazgató úr.
Ugye, amikor a közgyűlés elfogadja a költségvetést, akkor annak ugye melléklete, abban szerepel az ingatlan értékesítési terv, hogy milyen számot várunk, és annak pedig melléklete, hogy azok mely ingatlanokat értékesítette a BFV-ket, tehát ő nem szabadon magától teszi ezt. Úgyhogy ezek kijelölésre kerültek, hogy miért pont most lett erre vevő, ezt én nyilván nem tudom, lehet, hogy vezérigazgató úr erre tud választ adni. Még nem értük el messze azt az értékesítési tervet, ami szerepel a költségvetésben, ugye ez kockázatiként szerepel most is a bevételi oldalon, hogy ezt tudjuk-e teljesíteni, hiszen ennek közben van egy kiadási lába, hiszen bejön a központi kalapba a pénz, de hogy miért most lett rá igény, ez pont erre kettőre, ezt nem tudom. Nem is azt tudom, hogy hányszor volt pályáztat.
Ha van hozzá bármilyen információ, megköszönöm, akkor így van. Vezérigazgató úr.
Köszönöm, tisztelt bizottság, csak a folyamatról hagyd mondjak néhány mondatot, mert nem biztos, hogy minden bizottsági tag ezzel tisztában van, hogy ugye a évente megkötött közfeladatellátási szerződésünknek tartalmaz egy kb. 200 ingatlanos listát, amik az főváros tevékenység, főtevékenységéhez nem szükséges, és ezeket hasznosításra kijelöli. Az éves értékesítési tervbe, tehát ami már bekerül a költségvetésbe, kiválasztunk egy olyan halmazt, amit úgy gondoljuk, hogy egy éven belül tudunk menedzselni, de egyébként az összes ingatlan az fent van a BFVK honlapján, mint hirdetett. És amikor a hirdetésekre van jelentkező, hogy úgy gondoljuk, hogy érdemes pályázatot kiírni, mert a pályázathoz ugye egy 6 hónapnál frissebb értékbecslés szükséges, meghirdetés, tehát egy viszonylag sok költség és fáradtság van vele, akkor ülünk ki pályázatot, amikor látjuk, hogy van jogos érdeklődés. És ezzel a folyamattal jutunk el odáig, hogy amikor van jogos érdeklődés, és úgy gondoljuk, hogy ki lehet az ingatlanokat értékesítésre jönni, és lesz rá pályázat, és reméljük, hogy lesz rá több pályázó, tehát licit alakul ki, akkor jöjjük ki. Ez minden ingatlannál így van. Nyilván akkor is kijön néha pályázatokat, amikor nincsen senki, csak hogy nézzük meg, hogy tud-e menni, de ebben most került itt sor, ennyi az egyszerű oka.
Köszönöm a kiegészítést. Amennyiben más kérdés észrevétel nincs, kérem, szavazzunk. Hat igen, három nemmel a javaslat elfogadva. Következő javaslat a 1223 Budapester utca 19 szám alatt található ingatlan értékesítésére. Kérdés észrevétel. Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Hát igen, három nemmel elfogadva, köszönöm. Következő javaslat a 1136 Budapest Tátra utca 4852 szám alatt található 124 négyzetméter alapterületű üzlethelyiség bérbeadására. Kérdés, észrevétel, ha nincs, kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva, köszönöm. Következő javaslat a Budapest 7. kerület Károly körül 13-15 szám alatt található 201 négyzetméter alapterületű üzlethelyiség bérbeadására. Hogy ne vegyem el az anyagot vezérigazgató úrtól, csak egy biztos jobban fejben van ennek, mint nekem a tárgy részletei. Itt vendéglátóipari helyiségről van szó, és úgy emlékszem, hogy 40-valahány millió forintnyi beruházást vállalt a bérbevevő, de ebből azt hiszem, hogy 20 millió kerül elismerésre, illetve beszámításra, akkor mint értéknövelő tényező. Egész egyszerűen csak a néhány gondolat, amennyiben megy, nekem nyilván nincs fejben, nem látogattam meg a helyiséget, hogy akkor ez miben valósul meg.
Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy a 11 év óta, amióta vezettem a vagyonkezelőt, ez az első alkalom, hogy elértük azt, hogy be tudunk számítani bérlő által végzett munkákat. Eddig ez leakadt a számviteli pénzügyi adminisztráción és bürokrácián. Ugye egyrészt volt egy olyan vélelem, hogy ez a közbeszerzés megkerülése, most már egységes az álláspont, hogyha amennyiben ezt nem a bérbe adó, tehát mi kényszerítjük rá, tehát a saját feladatunkat próbáljuk rá oktoljálni a bérlőre, hanem ő kezd valamilyen, tehát ő lép elő azzal, hogy felújítaná, csak szeretné lelakni a saját céljaira, ez nem közbeszerzés alá tartozó, tehát meg lehet direktbe ezt kötni. Kettő, hogy a fővárosnál is ugye itt egyfajta ellentételezést kell a számvitelbe végigvinni, hiszen egy bérleti díj elmarad és leszámít. Ezt most is sikerült végreegyeztetni. Én nagyon köszönöm a főváros főosztályainak, gazdasági igazgatójának és a pénzügyi főosztálynak, hogy ez végre tudott menni, hiszen nagyon sok olyan ingatlanunk áll azért, mert nincs bérbeadható állapotban. Tehát mondjuk egy nem lakás célú, mondjuk vendéglátóipari helyiségnél, az egy célra bérbeadható helyiség, hogy elvárható legyen, hogy vakolt, repedésmentes falak legyenek, egy burkolt felület legyen, szükséges szellőzés egyéb rendszer. Erre a fővárosnak nincsen pénz, hogy ezt megfinanszírozza. Nagyon sok olyan ingatlanunk van, több olyan ingatlanunk van, nagyon sokat nem használnám, ahol hogyha a bérlővel ezt be tudjuk számítani, akkor remélhető, hogy bérbe adható, tehát egy hosszú távú hasznosítás lehetséges. Itt pedig arról van szó, hogy a pályázó az a szomszédos egységnek a tulajdonos, aki összenyitná a helységeket, együttes működésre tudná felhasználni, ezért vállalt be ilyen bérleti díjat is. Ugye ennek az eddigi üzemeltetével azért kellett szerződést bontani, mert nem volt gazdaságos mérete miatt. Ugye ez egy viszonylag szűk földszinti helység és egy alaksorval áll össze, úgyhogy az összenyitás költségei azok, amit ő vállal, és ami a felújítással kapcsolatosan pedig értéknövelő, azokat elfogadtuk, ezt részletesen elemeztük.
Köszönöm, nekem csak egy pontosítandó kérdés, amivel összenyitja, az is a BFK?
Nem. Ugye az nem. Az magántulaj. Tehát ezzel nem szűnik meg az albetét, csak lehetővé teszi az együttes használatot.
Köszönöm a kiegészítést, egyéb kérdés észrevétel, amennyiben nincs, kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva köszönöm. Következő javaslat bérbeadói hozzájárulás megadására a Budapesti Operettszínház részére a Kunstműhely Kft.-vel megkötendő ruhatár üzemeltetési szerződés megkötéséhez. Amennyiben kérdés észrevétel nincs, kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva köszönöm. Javaslat elszámolási megállapodás megkötésére az Unico tervezős tanácsadó Kft.-vel, mint a 1061 Budapest Király utca 50 szám alatt található Gödörkub ingatlan bérlőjével. Előterjesztő BFK, szintén csak egy gyors kérdésem, hogy legyen itt ugye jelentős arányaiban bérleti díjról mondunk le. Ez teljesen ilyen, tehát a beázások, úgy tudom, vagy ehhez kapcsolódó hosszabb időszakot felülelő nem használható állapot miatt, hogy ez sikerül most már megnyugtatólag kezelni, mert ugye augusztus végéig határidő van, ha jól láttam a legutolsó verzióban, hogy utána akkor ez a probléma megoldható, vagy ez műszakilag valami teljesen nehezen elképzelhető állapot?
Köszönöm. Ugye abban a reményben terjesztettük be ezt az előterjesztést, ezzel megoldjuk. Ugye látni kell egy ilyen Király utcai műemléképület udvarának az állapotait. Ott a kerületi önkormányzat által végzett belső homlokzati felújítások, illetve a külső folyosóknak a megerősítése és a udvari födém, ami alatt a Gödörklub nagy terme van, annak a szigetelése esett egybe, és ezért adódtak még olyan hibák, amiket most tudunk orvosolni. Látjuk most már teljes körűleg műszakilag, a bérlő is látja, aki egyébként műszaki végzettségű ember, úgyhogy azt reméljük, hogy ez szeptembertől már nem jelentkezik ilyen probléma, szeptembertől ugye a piaci bérleti díjat fizeti már, és a szeptembertől pedig a megállapodás szerint részletekben törleszti azt, ami a tartozásaként fennmaradt. Úgyhogy én ezt úgy gondolom, hogy ez műszakilag megoldást fog adni.
Köszönöm szépen, dr. Hutérő Borbála.
Köszönöm. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ugye itt van 46 millió forintos bérleti díj tartozásról és annak a rendezéséről is szó van. És ugye az egész tartozás keletkezésének a hivatkozási alapja ez az ázás, de hogy ez már egy több éve tartó állapot, és én az előterjesztésből úgy vettem ki, hogy nem tudom, ők már 2022 óta nem fizetnek bérleti díjat, és talán tavaly ment erre vonatkozóan először fizetési felszólítás, amire reagálva ők előadták azt, hogy beszámítatnák a mindenféle felújítási munkákat, illetve azt, hogy nem tudták használni ezért bérleti, nem tudták használni az ingatlant, ezért bérleti díj elengedésre tartanak igényt, és nekem ez nagyon furcsa, hogy ez három év után jut el olyan fázisba ez a helyzet, hogy mondjuk egy fizetési felszólítás kiküldésre kerüljön, és itt egy ilyen vitás helyzetnél egyáltalán kiderüljön az, hogy milyen álláspontot képvisel a bérlő, hogy ez miért nem történt meg hamarabb, tehát hogy ez miért most eszkalálódott ideig, illetve hogy hány esemény maradt el emiatt az ázás miatt, tehát hogy erről milyen tudással rendelkezik a BFVK, mint bérbeadó. Mert ha jól értem, tehát hogy az elvégzett munkákat, az gyanítom, hogy tényleg elvégzésre kerültek, de azért nekem az nem volt teljesen meggyőző, hogy ők ezt nem tudták hasznosítani az ázás miatt. Tehát hogyha ezzel kapcsolatban egy kicsit bővebb felvilágosítást kaphatnánk, azt megköszönöm.
Köszönöm. Fizetési felszólításokat rendszeresen küldtünk. Tehát az nem most ment először. Most jutottunk el odáig, hogy felmondjuk a nem fizetés miatt a bérleti szerződést. Tehát ezeket olyan 6-8 alkalommal ment ki fizetési felszólítás, mindig hosszas tárgyalás volt, tehát hogy kb. Két havonta. Kaptunk különböző ígéreteket, ugye voltak közben törlesztések, tehát hogy 3 hónap nem fizetés, 2 hónap fizetés, ezek mindig összekapcsolódtak azzal, hogy éppen milyen egy-egy nagy eső után állt le a Gödöl klub, és utána tudott menni. Tehát a fizetési felszólítások mindig mennek, akkor jutunk el a végével. Ugye itt azért azt is ugye mérlegelni kellett, hogy a ellentétben mondjuk az előzővel, a Pokolkatlan nevű kocsmával, ugye azért a Gödöl klub egy, nem csak, ugye ez a Jordán Tamás, a volt Merlines csapat az, aki bérli a Gödöl klubot, tehát ennek sokkal nagyobb, hogy mondjam, társadalmi beágyazottsága van, mint egy normális vendéglátóhelynek. És amikor az volt, hogy akkor vállaljuk ennek a kockázatát, tehát vállaljuk azt, hogy bezárjuk, és akkor nyilván a tartozások miatt, de a BFK lépésével szűnik ez meg, akkor állt elő a bérlő azzal, hogy egyáltalán egy elfogadható megoldást tett elő. Elmaradt előadások, azokat napra egyeztettük, tehát pontosan végignéztük azokat, hogy milyen napokon voltak előadások, milyen napokon voltak tervezett előadások, milyen napokon nem voltak előadások, és több más, tehát most is egy jó 3 hónapos egyezkedés előzte meg ezt az ajánlatot, egészen máshonnan indult, tehát a bérlőnek sokkal vadabb elképzelései voltak még odáig is, hogy esetleg mi fizetünk az általa elvégzett munkákért. Végül is azt láttuk, hogy ott, ahol bizonyítottnak láttuk, hogy elmaradtak, nem voltak előadások, akkor azokkal a napokkal ne számoljunk bérleti díjat.
Köszönöm, Sós György úr.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ugye itt lenne egy kérdésem az előterjesztőhöz, hogy ez egy társasház, ha jól értelmezem. A társasháznak nem volt szerintem kötelező biztosítása? Tehát, hogyha ilyen esetben valami anyagi kár éri az önkormányzatot, akkor a biztosító szokott fizetni. Tehát, hogy ebben mi újság? Ezt szeretném megkérdezni első körbe. Köszönöm.
Ez valóban egy társasház, bár alapító okirata nincsen, csak a vagyonátadó bizottság vagyonátadási jegyzőkönyvéből tudjuk kikövetkeztetni, ami úgy szól, hogy a főváros részére kerültek átadása a nem lakás célú helységek és a kerületi önkormányzat számára kerültek a lakások átadása, illetve egy nem lakás célú az utcafronton. Ennek azért egyébként elég sok ennek az elmaradt alapítókiratnak és elmaradt hasznosítási vagy használati szerződésnek isszuk a levét, mert az épületen történő különböző felújításoknál mindig van egy egyeztetési helyzet, hogy most akkor mi számít ebből a közös szerkezetek felújításának, és mi nem. A másik, hogy ennek a romos épületnek, mert ugye ez az épületrész nem használható romos állapotba került átadása egyébként a bérlőnek, ennek nem volt biztosítása, tehát a biztosítására nem fizetett.
Köszönöm, Sors úr.
És magának a társasháznak volt biztosítás, ugye, mert az ilyen jellegű beázások, ugye az közös tulajdonnak minősül, a Földén például közös tulajdon. Tehát, hogyha a társasháznak van biztosítása, akkor mi élhetünk egy biztosítási kárigénnyel.
Mivel nincs alapítókirat, egyébként ez jogilag nem társasház. Tehát ez egy osztatlan közös, 40-60%-ban osztatlan közös.
Sors úr.
Köszönöm. Akkor hagyj kérdezzem, bocsánat, hogy ennyi kérdést teszek föl, de akkor hagyj kérdezzem meg az önkormányzatnak, a fővárosi önkormányzatnak, pontosabban önöknek. Van a helyiségekre, az összes helyiségükre egy központi biztosításuk? Tehát olyan létezik önöknél, hogy minden egyes helyiségükre van egy általános felelősségbiztosítás?
Ugye ezeket a ingatlanokat mi nem kezelésbe kapjuk, hanem a közfeladatellátási szerződés keretében. A BFVK-nak nincs ezekre biztosítása, és tudtommal a fővárosnak sincs keretbiztosítása. Ez olyan összegű lenne csak a nálunk lévő 800, most éppen azt hiszem 75 ingatlanra, ami a káreseményekhez hasonlítva gazdaságilag nem lehetne alátámasztani.
Köszönöm, Béres András úr.
Hogy nem akarok nagyon húzni az időt, csak ez a kérdés már felmerült, engem régóta foglalkoztat, hogy ugye a biztosítás, mint olyan, ugye arról szól jellemző, hogy nekem mondjuk van egy hajóm, ha az elsiet csődbe mentem, és akkor érdemes biztosítanom, összeállok 100 másik hajótulajdonossal, mindannyian biztosítjuk, és akkor befizetem a 2%-át a hajó árának, és ha enyém nem sied, akkor örülök, ha valamelyik elsüllyed, ha meg elsüllyed, akkor többiek kifizetik, és mindenki boldog. Ez így érthető és jó. Na most a fővárosnak rengeteg ingatlana van, ennek egy részét a BFK kezel, egy csomó minden más meg esetleg nem, és hát ezekre az ingatlanokra mi azért nagyon sok biztosítási díjat fizettünk, miközben gyakorlatilag egy ilyen kockázatközösségben van nagyon sok ingatlan. Megnézte ezt valaha valaki, hogy egy évben mennyi biztosítási díjat fizetünk, és mennyi pénzt kapunk a biztosítóktól? Mert ugye a biztosítóknak egyrészt fizetjük a biztosítási díjat, másrészt még esetleg alkuszokat foglalkoztatunk, akiknek az a hatalmas hozzáadott értéke, hogy megmondják, hogy a létező 10 biztosítóból melyikhez menjünk biztosítást kötni. És adott esetben bennem felmerül az, hogy lehetséges, hogy ezt a kockázatközösséget egy ekkora szintű ingatlan vagyonra vállalhatnánk, és ha valamelyik ingatlanunk megsemmisül, akkor még mindig jobban járunk, ha újraépítjük. Bocsánat, gondolom, erre most nem vagy annyira felkészülve erre a kérdésre így, de azért...
Ugye én az imént azt mondtam, hogy tudtommal nincs ilyen biztosításunk. Nincs. Egyébként csak amikor a MOL-nak voltam, a ingatlanokért felelős vezető, a MOL-nak sincs egyébként biztosítása, mert olyan hatalmas lenne a biztosítási összeg, hogy még egy hát mondjuk a Szászalombatai finomító leégését azt nem váltaná ki, de mondjuk egy benzinkútnak a felrobbanását az simán. Tehát ott is úgy döntött és itt pedig a nem olyan jó állapotúak, tehát nem olyan magas lenne, de szinte a biztosítók az a probléma, hogy nem is nagyon vállalnák, olyan állapotban vannak a ingatlanjainknak a nagy része, hogy nagyon nehéz lenne megállapítani azt, hogy egyrészt mi számít káreseménynek pedig, és mi az érték, és mi az újraállítási amortizált érték. Tehát az én állításom, de mondom, ez a főváros kompetenciája, tehát hogyha a valamelyik főosztály azt mondja, hogy mégis van ilyen szerződés, akkor ez csak az én tudatlanságom volt.
Köszönöm, Sors György úr.
Köszönöm szépen, akkor lenne egy építő jellegű javaslatom. Hogyha bérbe adunk egy ingatlant, akkor célszerű lenne beletenni a bérleti szerződésbe, hogy kössön rá biztosítást. És jelen esetben nem tudom, hogy ez benne van a bérleti szerződésbe, de hogyha történik egy új bérleti szerződés, akkor én ezt mindenképpen beleraknám, hogy legyen biztosítás, és ugye itt a kedvezményezett a tulajdonos legyen. Tehát a tulajdonos, tehát a kár mértékében, tehát természetesen a belső berendezések, és akkor most az utolsó kérdésem ígérem, hogy akkor itt a bérleti szerződésben volt ilyen, hogy biztosítás? Köszönöm.
Felelősségbiztosítást köttetünk a bérlőinkkel, tehát az általuk más tulajdonában lévő vagyontárgyakban eső kávakra köttetünk. A saját része, tehát ez a felelősségbiztosítás, saját vagyonbiztosítást azt nem köttetünk. Azt én szívesen megnézem megnézetem a jogi csapattal egyébként, hogy ő tud-e a fővárosi tulajdonú ingatlan része kötni, tehát hogy ez egyébként az összegében sem olyan, hogy ez mondjuk felborítana egy bérleti szerződést. Tehát ezt köszönöm, ezt megvizsgáljuk.
Köszönöm, Sós úr.
Bocsánat, tényleg utoljára még egy javaslatom lenne. Itt ugye nem csak a bérlőt érte kár, hanem az önkormányzatot is. Na most én úgy érzem, hogy tudom, hogy maga a társasház fogalma jelen esetben egy nagyon ingoványos talaj, de én úgy érzem, hogy az egyéb tulajdonosok is, akik ebbe egységes a felelősség. Tehát történt egy olyan felújítás, amivel mind a bérlőnek, mind az önkormányzatnak kára keletkezett. Tehát én megvizsgálnám a jogi lehetőségét is annak, hogy ezeket a károkat behajtsuk az adott idézőjelbe társasházban. Most nem tudom jól megfogalmazni jogilag. Tehát itt keletkezett egy kár, több tulajdonos van. Ha osztatlan közös tulajdon, akkor gondolom, nem tudom, hogy néz ki. Tehát, hogyha van közös költség, gondolom van, nincs. Tehát, hogyha osztatlan közös a tulajdon, akkor is a kár az osztatlan közös. Tehát én azért megvizsgálnám, tehát nem engedném ilyen könnyen el ezt a kárt egyik részről se a bérbe, adói oldalról, se a bérlői oldalról, mert értek kár sajnos. Köszönöm szépen.
Bocsánat, ezt szívesen megvizsgáljuk, de tehát ebben nem kötelezném el magam, az előző pontban igen. Tudnék, ez mondjuk 30 éve egy állandó vita, hogy bár ugye osztatlan közös, de azért a használt helységek arányába álltuk eddig a költségeket. Tehát amikor felújította a tetőt a kerületi önkormányzat, és a tető az az emeleti lakások beázása miatt került felújításra, abban a főváros nem szállt be. Ezt persze mindig sérelmezte is a kerület, de mindig úgy volt, hogy az érintett területekhez kapcsolódó kár, a hatodik kerületet nem érte itt kár, és igazából egyébként most az elmaradt bérleti díj az egy másik kérdés, tehát egy elmaradt haszon, de mondjuk a szerkezetekben abban jelenleg jobb állapotban van a volt Sirály Klub, mint volt. Tehát, hogy mondjam, annak ellenére, hogy ezek a beázások voltak, jelenleg az egész épületnek a főváros által használt és bérbeadott része az jobb állapotban van, lényegesen, tehát használható állapotban van, ahhoz képest néha a nagy esőzésekkor nem, mert akkor beömlik a pinceajtón keresztül a víz. Tehát ebbe, ha belemegyünk a kerületbe kerülettel, akkor félek, hogy ha 30 évvel visszamegyünk, benyújtjuk a számlákat, mi állunk rosszabbul.
Köszönöm, és azt kérném a legyszorosul, hogy akkor összefoglaló utolsó kérdést. Köszönöm.
Rendben, köszönöm szépen, elfogadom amit mondott. És én annyit még, hogy azért megvizsgálom, hogy ezt a 30 éves állapotot nem lehetne valahogy rendezni a hatodik kerületi önkormányzattal, hogy próbáljunk már meg arra felé menni, szerintem az ott lakóknak is lenne igénye rá, a hatodik, meg nekünk is pont ezeknél az okoknál kifolyólag. Köszönöm.
Köszönöm a kérdéseket, észrevételeket, válaszokat. Ezek után akkor kérem a tisztelt bizottságot, hogy szavazzunk ezen napi rendügyében. Elfogadva, 3 nem, 1 tartózkodás, 5 igennel. Köszönöm. Elérkeztünk az egyebek előtti utolsó napirendi pontunkhoz, mely az különböző hozzám beérkezett kérések miatt került ide. Várhatóak voltak esetleges nézőpont ütközések, egyébként melyek szerintem mára megoldottak, és úgy értesültem róla, hogy aránylag egyhangú véleményre jutottak, de előterjesztés címe. Javaslat beruházási és együttműködési megállapodás megkötésére a Sasad Resort 2 Hungary ingatlanfejlesztő Kft-vel és Cordia Global ingatlanfejlesztő zárt kőesernyő alap Cordia Global 31 ingatlanfejlesztő részalappal, valamint a 11. kerület Budaörsi út 1287 per 1 helyrezi számú ingatlanul álló 16 darab fa és 252 négyzetméter cserjefelület kivágásához szükséges tulajdonosi döntésre. Részemről csak annyi kiegészítés gyorsan hozzá, hogy egyeztettem a kerület képviselőivel, 11. kerület, illetve felkerestem Budaörs polgármesterét. Úgy tudom, ők is egyeztettek egymással, és aránylag közös megállapodásra jutottak. A helyszín egyébként tényleg borzalmas állapotban, úgy értem közlekedésileg és fejlesztendő, ha van rá lehetőség, ez teljesen egyértelmű. Én bízom az érintett felek az út két oldalán, szó szerint az út két oldalán található felek látszólag kialakult együttműködésében, hogy akkor ez mindenkinek az érdeke lesz, legfőképp akkor a fővárosnak, ha annak képviseletében ülünk itt. Ügyrendben Béres András úrnak megadom a szót.
Köszönöm a szót, elnök úr. Na, én azzal kezdeném, hogy ez ügyben felmerült a személyes érintettségem kérdése. Nekem továbbra is az álláspontom, hogy nem vagyok személyesen érintett, sem a fakivágások ügyében, sem a Rubhegyi csomópont ügyében, sem a Sasad Resort 2 Hungary ingatlanfejlesztő Kft., sem a Cordia Global ingatlanfejlesztő zárt körű esernyő alap Cordia Global 31 ingatlanfejlesztő részvény alapa kapcsolatban. De hogy még a látszatát is elkerüljem annak, hogy én itt érintett vagyok, és így részt veszek ebben, a szavazásban a önkormányzatokról szóló törvény 49. paragrafusa szerint fogok eljárni, azaz nem fogok szavazni ebben az ügyben, ugyanakkor a törvény szerint a határozathozatal szempontjából jelenlévőnek kell engem számítani, az azt jelenti, hogy nem kapcsolom ki a szavazóképemet, és nem fogok szavazni, mert a törvény ezt így írja elő. Azt még azért egy dolgot el szeretnék mondani, hogy szerintem mind a közérdek, mind a környék élete szempontjából az elmúlt egy hónap nagyon hasznosan telt ebben az ügyben. Egy hónappal ezelőtt ott tartottunk, hogy a Rubhegyi úton meg fog épülni a csomópont, ezért valószínűleg a szomszédos, szintén nagyforgalmú kereszteződésben az Alsó-Határügy, Felső-Határút, Budapesti út, Budaörsi út csomópontban nem. Ráadásul ugye az volt, hogyha megépül a csomópont, akkor lezárásra kerül Budaörs felül a Török-Bálinti út, ami a környék forgalmát nagyon erősen terhelte volna, illetve ugye világossá vált a múltkor, hogy Budaörs nem volt bevonva ebbe az egész beszélgetésbe, és viszonylag egyoldalú döntés született volna. Ehhez képest az elmúlt egy hónapban eljutottunk odáig, hogy várhatóan mind a két csomópont meg fog épülni, ami a környéknek szerintem egyértelműen hasznos, mert mind a kettőre szükség van, hogy Budaörs megkérdezése nélkül nem fog lezárásra kerülni az út, ami olyan szempontból igen szerencsés, hogy nem lett volna jó a Budaörssel eddig fennálló jó kapcsolatot a fővárosnak ezzel beárnyékolni. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal előrébb jutottunk. Az összes fát ettől még ugyanúgy ki fogják vágni várhatóan, meg ugyanúgy nem lesz játszótere a környéknek, amit mindenki használhatna, de hát mindent ne akarjunk. Úgyhogy részemről ennyi.
Köszönöm, főigazgató úr.
Azt szeretném, mert ugye azt jelezte képviselő, hogy nem vesz részt a vitába, ezt az ügyrendi felszólalást nehéz másképp értelmezni, úgyhogy lehet, hogy ezt érdemes lenne azért mégiscsak töröltetni. Bár nem lehet megtörölni, de tudom, de hát, hogyha nem veszik figyelembe a képviselők, akkor nem vett részt a képviselő a vitában, mert jelenleg hozzászólásában éppen ezt tette.
Igen, talán olyan erős befolyásoló irányt én nem éreztem benne, de ez értelmezés kérdése.
Mondom, ki lehet.
Igen. Radics képviselőnek megadom a szót.
Valamire éreztem, hogy egy ilyen hozzászólás fog érkezni, és pont ezért nyomtam gombot és kértem szót, hogy kifejezzük azt, hogy maximálisan támogatjuk a projektet, és egyeztettünk az ott élőkkel és az érintettekkel is, és nem azért nyomunk most majd igent, mert Béres kolléga ezt megindokolta, hanem azért, mert mi is, ahogy ön is, úgy látjuk, hogy ez a legjobb, és a legutóbb egyébként ezzel vonatkozóan is már voltak egyeztetések, ott egy kis adminisztratív hiba csúszott a rendszerbe, de most ez bízom benne, hogy át fog menni.
Mindenképp köszönöm akkor ezt a kiegészítést, hogy függetlenül mindentől, vagy az előző elhangzottaktól is ez lenne a szándék. Aránylag konszenzusnak tűnik, ezzel együtt, hogy ha van érdemi kiegészítés, akkor örömmel magadom a szót a kerület képviselőjének is. Reméljük, nem vihar fog keletkezni belőle itt a látható konszenzus után.
Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság. Én Keller Zsolt vagyok, ugye a körzetnek az önkormányzati képviselője, és igazából én nem számítottam arra, megmondom őszintén, hogy ekkora konzenzus lesz ebben a kérdésben, ugye a legutóbbi szavazás után. Igazából én csak ráerősíteni szeretnék, ugye vannak itt lakók is, akik, ha jól tudom, elnök úrnak elküldték ugye az ő általuk írt petíciót, amit több mint 450-en írták alá. És igazából, hogyha ez tényleg a környéknek az érdeke, ugye, ahogy elnök úr is elmondta, jelenleg ott a gyalogosok élet-halálharcot vívnak, hogy például a szembe lévő buszmegállóhoz át tudjanak jutni. Ugye ez a fejlesztés, ugye ezt is megoldaná, a zebrákat, bicikliutat, ugye balra-jobbra kanyarodó sávot a Rubhegyi útról, valamint ugye a Budaörsi útról egy balra kanyarodó sávot a Rubhegyi útra, úgyhogy amennyiben ezt támogatják, akkor a lakók nevében is nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen.
Köszönöm a megerősítést. Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, akkor remélem egyértelmű lesz a szavazás végeredménye, és kérem, indítsuk. Béres úr által jelzett tartózkodását az elvonulás mellett egyhangulag elfogadva. Köszönöm szépen. Egyebek napi rendi pontban, ha van bármilyen megtárgyalandó, akkor kérem a tisztelt tagokat jelezzék, ha nincs, akkor nagyon köszönöm az aktív értékteremtő részvételt. Pár perc késéssel az általam tervezett 4 órás határidő után lezárom a mai bizottságülést. Köszönöm mindenkinek!